20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Az árvízi védekezéssel összefüggésben egy zöld számot hozott létre a kormány, ezt jelentette be a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az árvízvédelmi operatív törzs csütörtök reggeli ülése után tartott sajtótájékoztatón, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett. Rétvári Bence közölte, a 0680-204-240-es számon az árvízzel kapcsolatos lakossági információk kérhetők és bejelentéseket is lehet tenni az árvízhelyzettel kapcsolatban, valamint a felajánlásokat is itt lehet megtenni. Rétvári Bence elmondta, 256 rendőr vesz részt a védekezésben, ők a zárásban, illetve a járőrözésben segítenek. Azokon a helyeken, ahol az áramot kikapcsolták, esetleg a közvilágítás sem működik, megerősített szolgálatot tartanak fenn, valamint azokat az ingatlanokat védik, amelyeket el kellett hagyniuk a tulajdonosoknak. A börtönökben több mint 90 ezer zsákot töltöttek már meg a rabok homokkal, a börtönök is a homokzsák töltésre álltak át, fogalmazott az államtitkár. Összességében már 1,5 millió homokzsákot töltöttek meg az elmúlt napokban, hangsúlyozta Rétvári Bence. Több mint 150 a Duna áradása miatt veszélyeztetett helyen kapcsolta ki biztonsági okokból az áramot csütörtök reggelig az E.ON Hungária csoport. Az óvintézkedéseket az ügyfelek élet- és vagyonbiztonságának megóvása indokolja. Az E.ON közlése szerint a Dunántúl Pest vármegye és Budapest áramhálózatának üzemeltetéséért felelős vállalatcsoport szakembereinek az árvíz által veszélyeztetett települések szinte mindegyikén be kellett avatkoznia. A közleményben kiemelték, az érintett területeken az E.ON egészen addig biztosítja az áramellátást, ameddig az biztonságosan megtehető, veszélyhelyzet esetén azonban azonnal kikapcsolják a szolgáltatást. Az E.ON az árlebonulásának ütemét is folyamatosan figyeli majd, a krízishelyzet megszűnését követően pedig a lehető leghamarabb újraindítja az áramellátást az érintett területeken. Minden korábbinál nagyobb előnyöket biztosítanak az új közös agrárpolitika stratégiai terv keretében Európai Uniós társfinanszírozással induló agrártámogatások azoknak a termelőknek, akik az ökológiai gazdálkodást választják. Az ökológiai gazdálkodás támogatására készült felhívás most kezdődött társadalmi egyeztetésénél, az Agrárminisztérium várja az érintettek véleményét, hívta fel a figyelmet közleményében a tárca. A minisztérium kifejtette, az ökológiai gazdálkodás támogatása című felhívás a jelenleg még konvencionális művelésű területek ökológiai művelés alávonását és átállását, illetve a már ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartását ösztönzi vissza nem térítendő általánytámogatás formájában. Az idei év végéig tartó ökológiai gazdálkodás segítő 3 éves támogatási programban 3589 termelő 175.423 hektárral vesz részt. 2023-ban Magyarországon az ökológiai gazdálkodásba vont területek nagysága elérte a 320.000 hektárt. A nyomtatott napilapok példányszáma 15%-kal, a hetilapok terjesztési átlaga pedig 17%-kal csökkent 2023-ban az előző évihez képest, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Bár a hetilapok terjesztési átlaga is csökkent átlagosan 17%-kal, mégis a hetente megjelenő lapok bizonyultak a legnépszerűbb sajtótermékeknek. A legfrissebb példányokat forgatók száma 2023-ban átlagosan 217 ezret tett ki, még több mint 470 ezren legalább negyed évente kezükbe vették az adott kiadványt. A heti lapok online felületein is kevesebb volt az olvasó tavaly. A teljes elemzés elérhető a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapján, az nmhh.hu weboldalon.
Az időjárásról.
Szombaton derült napos száraz időre számíthatunk, néhol kevés gomoly és pátyol felhővel. Az északkeleti-keleti szél többnyire mérsékelt marad, a maximum hőmérséklet térségünkben 21 és 25 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Az Európa Rádió látogató című magazin műsorában köszöntöm a kedves hallgatókat, Kisnéveres Viktóriát hallják. A Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársai és önkéntesei is segítik az árvízi védekezést. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a témában.
Tulajdonképpen nekünk a szolgálat előkészítése az már hétvégén kezdetét vette. Kollégáim akkor mentek ki az első terepszemlére, ők vasárnap este Leányfalun, valamint Tahitút faluban jártak. Ott a helyi lelkipásztorokkal egyeztettek arról, hogy megnézzék, hogy mekkora szükségre lenne szükség, hogy állnak önkéntesekkel, miben tudnánk leginkább segíteni, és ez alapján kezdtük el beosztani először úgy házon belül, hogy milyen településekre szeretnénk menni, másrészt pedig természetesen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal is folyamatos kapcsolatot tart a kutatómentőcsapatunk, így az ők iránymutatásai alapján lettek kijelölve a helyszínek.
Ezt követően Csinyiné Kiléber Magdolna lesz a műsorunk vendége, aki 21 éve dolgozik diplomás ápolónőként, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség fenntartásában működő sóstúi szivárvány idősek otthonában, 2024-ben pedig diakóniai díjban részesült. Arról is kérdeztük a díjazottat, hogy mit jelent számára ez az elismerés.
Meglepetésszerűen ért ez a díjazás, ami nagyon-nagyon jól esett, és nagyon boldog voltam, hogy a munkámat ilyen elismerésben díjazták. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a munkámat továbbra is ilyen lelkiismeretesen is, ha lehet mondani, példaértékűen végezzem. Mivel 21 éve dolgozom itt a sóstói szivárványidősek otthonában, nagyon sok embert ismertem meg, nagyon sok ellátottal és nagyon sok hozzátartozóval tartom a kapcsolatot, és nagyon-nagyon boldog vagyok. Ezért az elismerésért tényleg nagyon hálás vagyok mindenkinek, és a felterjesztésemért is.
Ha tehetik, tartsanak velünk, számítunk megtisztelő figyelmükre, kellemes rádiózást kívánok! We want our coffee in the lobby. We watch our worship on the screen. We got a rock star preacher who won't wake us from our dreams. We want our blessings in our pocket. We keep our missions overseas. For the hurting in our city, or would we even cross the street? But we want to see the heart set free and the tyrants kneel. The walls fall down and our land be healed. But church, if we want to see change in the world out there, it's got to start right here. It's got to start right now. We want to start right here. We want to start right now. I'm like the brother of the prodigal, turned his nose and puffed his chest. He didn't run off like his brother, but his soul was just as dead. What if the church on Sunday was still the church on Monday too? What if we came down from our towers and walked a mile in someone's shoes? 'Cause we wanna see the heart set free and the tyrants kneel. The walls fall down and our land be healed. But church, if we wanna see the change in the world out there, it's gotta start right here. It's gotta start right now. The Lord will start right here. The Lord will start right here. We're the people who are called by His name. If we'll surrender all our pride and turn from our ways, He will hear from heaven and forgive our sin. He will heal our land, but it starts right here. We're the people who are called by His name. If we'll surrender all our pride and turn from our ways, He will hear from heaven and forgive our sin. He will heal our land. It's gotta start right here. It's gotta start right now. Lord, start right here. Lord, start right now. It's gotta start right here. We'll be right back.
látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, hétfőn Dunaalmáson, kedden Tahitótfaluban, szerdán Hartán, csütörtökön pedig Vácot segíti az árvízi védekezést a Magyar Református Szeretetszolgálat csapata, Dobis Lucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét köszöntöm műsorunkban, akivel az aktualitásokról, illetve a hét az elmúlt napok eseményeiről szólunk. Áldás békesség!
Áldás békesség, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Kedves hallgatóink, ezt a beszélgetést felvételről hallják, amelyet csütörtökön rögzítettünk, így ennek függvényében fognak ugye az adatok is elhangozni. Azt szeretném kérni Zsófiától, hogy itt a legaktuálisabb információkkal kezdjük itt a csütörtöki napon, és akkor utána sorra veszük itt az elmúlt napok eseményeit is.
A csütörtöki napnak az aktualitása, hogy az egyik legkritikusabbnak számító helyszínen Vácot segíti a mai napon Magyar Református Szeretetszolgálat önkéntes csapata az árvízi védekezést. A mai napon egy több mint 50 fős önkéntes csapattal indultunk reggel Budapestről útra, hogy Vácra érjünk, és ott a vasúti állomás környékén segítsük a homokzsákok töltését, és így a gátak magasítását és megerősítését. Külön öröm számunkra, hogy ebben az árvízi védekezéshez fiatalok is csatlakoztak. Budapestről a Lónyai utcai Református Gimnáziumnak a 12-es érettségi előtt álló diákjaiból szerveződött egy önkéntes csapat, akik ma velünk tartanak Vácra. Nagy öröm számunkra, hogy ezt megtapasztaltuk, de egyébként ez az egész hét folyamán is jellemző, hogy a fiatalok is igencsak szívügyüknek érzik, hogy védjék a területeiket, akár ott lakóként, vagy akár pedig az, hogy önkéntesként csatlakoztak szervezetünkhöz. Mai napon Vácon rendkívül nagy munka vár az önkéntes csapatra, egészen a késő esti órákig a helyszínen leszünk. Itt ma reggel a friss adatok szerint hajnali órákban, 5 óra magasságában a 681 cm volt a vízállás. Ez a tegnapi naphoz képest majdnem 1 méter magasodás növekedést jelent, tehát azért rendkívüli veszélynek van kitéve a település. Az előrejelzések szerint ilyen 750 cm környékére becsülik majd a vízszint tetőzését, ez tehát már nincs is olyan messze a 680-tól, tehát rendkívül szükség van a gyors segítségre, hogy mielőtt tovább növekedne a vízszint, tudják a gátak valamennyire felfogni a vizet, és ezáltal a településnek a házait, ingatlanait ezzel is védeni. Úgyhogy az önkéntes segítőkre ma nagy feladat vár Vácot. Egyébként, ha a híradásokat bárki figyelemmel követi, azt tapasztalhatta, hogy szerda estére a fővárosban kihirdették, hogy az árvízvédelmi készültség az tulajdonképpen 100%-os lett. Ott, amit meg lehetett erősíteni homokzsákokkal, szerda estére ez a fővárosban be is tudott fejeződni, úgyhogy most már kifejezetten a vidéki helyszínekre kell koncentrálni, ahol még nem áll minden egészen biztosan, maximálisan rendelkezésre. Így irányítottak minket is a mai nap Vácra, pontosabban a település polgármesterével vettük fel a kapcsolatot, és ő kért segítséget tőlünk. És nem csak az önkénteseink lesznek jelen, fontos ugye az önkéntesekről beszélünk, és valóban, hogyha körbenézünk akár a híradásokban, vagy akár a Magyar Református Szeretetszolgálat oldalán, jellemzően mindig a partokról a homokzsákok pakolását látjuk, de fontos azt is elmondani, hogy a hátország milyen szerepet vállal. Ma például Budapesten, a fővárosban női önkéntesek abban vállaltak szerepet, hogy 750 darab szendvicset elkészítenek, és ezzel nem csak a saját csapatunkat segítjük ott Vácot, hanem azokat a tűzoltókat is, akik egész héten kint vannak a terepen, és rendkívül megerőltető szolgálatot látnak el a helyszínen a védekezésben, így ellátással őket is tudjuk támogatni, tehát a tűzoltóknak is segítséget nyújtunk. Nem lesz könnyű ez a csütörtöki nap, de önkénteseink lelkesedését látva is valóban van a csapatban, aki már több napja folyamatosan kísér minket a különböző helyszínekre. Azt mondhatom, hogy segítség az van, és az Úr pedig ad erőt ehhez a szolgálathoz, és bízunk benne, hogy a kegyelmes Isten meg is óvja majd nem csak Vác, hanem a többi érintett település lakóit is.
Itt, ahogy említettem a beszélgetés elején, különböző helyszíneken végeztek szolgálatot a Magyar Református Szeretett Szolgálat önkéntesei is, többet magukkal, hiszen ugye, ahogy ön is említette, a tűzoltók, ugye a katonák, a katasztrófa védelem munkatársai, a vízügy munkatársai, különböző segélyszervezetek munkatársai, önkéntesei is részt vesznek ezekben a munkálatokban. Hogyha a Magyar Református Szeretett Szolgálat önkénteseivel, illetve munkatársaival folytatjuk a beszélgetést, akkor az elmúlt napok eseményeit, a segítségnyújtást, hogy foglalná össze?
Tulajdonképpen nekünk a szolgálat előkészítése az már hétvégén kezdetét vette. Kollégáim akkor mentek ki az első terepszemlére, ők vasárnap este Leányfalun, valamint Tahitút faluban jártak. Ott a helyi lelkipásztorokkal egyeztettek arról, hogy megnézzék, hogy mekkora szükségre lenne szükség, hogy állnak önkéntesekkel, miben tudnánk leginkább segíteni, és ez alapján kezdtük el beosztani először úgy házon belül, hogy milyen településekre szeretnénk menni, másrészt pedig természetesen az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal is folyamatos kapcsolatot tart a kutatómentőcsapatunk, így az ők iránymutatásai alapján lettek kijelölve a helyszínek. Hétfőn ugye elsőként Dunaalmásra indultunk, ezen a napon kifejezetten munkatársi csapat, valamint az MR közösségi lakásalapnak a munkatársi közössége, ugye az is a szeretett szolgálatunk által alapított közösségi lakásalap, tehát hétfőn kifejezetten munkatársakkal közel 30-an indultak útnak Dunaalmásra, ott ugye homokzsákok töltése és pakolása volt az elsődleges feladat. Dunaalmáson kifejezetten a templomot kellett körbekeríteni, közel fekszik ott a református templom a Duna partjához, másrészt pedig a 2013-as árvíz sem tett jót a templommal, valamelyest már megsüllyedt, és ezért fontos, hogy a mostani árvízben mindenképp tudják védeni a templom épületét. Hétfőn ebben tudtak segíteni a munkatársaink a helyszínen. Mindezzel párhuzamosan a háttérben az irodában dolgozó munkatársak pedig hozzáláttunk a további napok szervezéséhez. Egyrészt fontos, hogy közzétettük az önkéntes felhívásainkat, másrészt pedig kerestük a kapcsolatot kifejezetten gyülekezetekkel, református oktatási intézményekkel, vagy éppen felsőoktatási intézményekkel, ahonnan célzottan tudunk nagyobb létszámú csapatokat is delegálni az egyes helyszínekre. Tehát itt hétfőtől kezdve tulajdonképpen az egész szeretett szolgálat életét ez határozza meg, hogy az árvízi védekezést hogyan tudjuk segíteni. Ugye ez egy rendkívül összetett feladat, mert a képeken az látszódik, hogy az önkéntesek ott vannak a gátakon, ott vannak a Duna partján, de a háttérben ehhez rengeteg embernek kell a segítsége, kell, aki az önkéntesekkel tartja a kapcsolatot és irányítja őket, hogy mikor, hova kell érkezni, kell ugye a raktárainknak a segítsége, ugye megfelelő eszközöket, gondolok itt például gumicsizmára, kesztyűre, lapátra, ezek mindig oda legyenek szállítva és előkészítve megfelelő létszámú önkéntes számára az adott helyszínre. Akkor ugye az élelmezés is egy fontos kérdés, ez is az egyik munkatársunk által önkéntesek segítségével a folyamatos, a teafőzés, a szendvicsek gyártása is fontos, hogy tudjunk erőt is biztosítani mi is táplálék formájában az önkénteseink számára, és természetesen a kutatómentő csapatunk pedig a szakmai feladatokat egyezteti a katasztrófa védelemmel, hogy tudjunk tervezni, hogy milyen feladatok várnak rájuk, legyen is szó akár a szivattyúk, vagy a különböző eszközök használatához, ami kifejezetten szaktudást igényel, és nyilvánvalóan a többi ágazat, tehát gondolok itt akár a kommunikációra, logisztikára, raktározásra, mi pedig mindezt támogatjuk és kiegészítjük, tehát tulajdonképpen egész hetünket ez határozza meg. Ugye a helyszínek tekintetében Dunaalmást említettem, kedden Tahitút faluba érkezett a Magyar Református Szeretett Szolgálat önkéntes csapata, aznap jelezték, hogy ott segítő kezek hiány vannak, ezért ott folytatódott a szolgálat. És szerdától pedig valóban azt mondhatom, hogy szinte percről percre változik, hogy hol van szükség önkéntesekre. Ugye hét elején még mi is arról kommunikáltunk, és ez volt még akkor a kérés irányunkba, hogy Budapestre kellene minél több önkéntes, és éppen ezért mi is így toboroztunk, hogy kifejezetten a fővárosban tervezzünk a segítségnyújtást. ez lett felülírva KED éjszaka, hiszen miután Budapesten rengetegen segítettek, ugye egyrészt a kivezényelt segítők, tehát gondolok itt például a katonákra, tűzoltókra, fogvatartottakra, a magyar kormány is rendkívül sok segítő kezet biztosított központilag Budapestre, ezt kiegészítették nyilvánvalóan az önkormányzatok is a segítőikkel, önkénteseikkel, így tulajdonképpen szerdánra változott a helyzet, önkéntesekkel nem, csupán az ellátásban kérték a segítségünket Budapesten, éppen ennek köszönhetően tegnapi napon önkénteseinknek és felajánlóinknak köszönhetően a fővárosban is 600 darab szendvicssel, valamint teával, vízzel tudtuk segíteni azokat, akik a fővárosi védekezésben vesznek részt. De természetesen önkénteseinkre máshol számítottak, éppen ezért szerdán a Bács-Kiskun megyei harcára utazott a csapat. Ez sem volt egy könnyű nap, a helyi önkéntesekkel közösen 11 ezer homokzsákot töltöttek meg a szerdai napon az MRS önkéntesei. Ez egy hatalmas szám, a város úgy tervezett, megnézve a gátakat, a partot és azt, hogy mire van szükségük, ők 12 ezer homokzsákot céloztak meg, és ebből a szerdai napon 11 ezeret el is készítettek a szeretetszolgálat önkéntesei és a hozzájuk csatlakozó. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Hartán szinte minden rendelkezésre áll a tervezett védekezéshez. És ezt követte, ugye vártuk az iránymutatást, hogy csütörtökre hol van szükség leginkább a munkatársainkra és önkénteseinkre, és ahogy talán a híradásokban is már sokan hallottak róla, szerda estére ugye a főváros elérte a 100%-os védelmi szintet, éppen ezért irányítottak minket egy újabb vidéki helyszínre, és ezek közül az egyik legkritikusabb helyszín jelenleg Vác, ezért segítünk a mai napon ott munkatársainkkal és önkénteseinkkel.
És ugye az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint jelentősen nőtt csütörtökre az árvízvédelmi területek hossza.
Ez valóban így van, ugye az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a honlapján folyamatosan frissítik, egyrészt azt is, hogy milyen hosszon van jelenleg árvízvédelmi készültség, milyen fokozatok alá tartoznak ezek a területek, és ez összesen hány helyszínt jelent. Amikor hétfőn elkezdtük a szolgálatunkat, ez a szám még csak, ha jól emlékszem, 22 volt, csütörtökre már 34 helyszínen rendeltek el kifejezetten árvízvédelmi készültséget, és ez hosszban is jelentős növekedést jelent. A hét elején még az első közleményeinkben 520 kilométeres hosszról tudtunk tájékoztatást adni az adatok alapján. Csütörtökre ez a szám már meghaladta 750 kilométer hosszúságot, tehát valóban rendkívül nő az a terület, nyilvánvalóan a víz állásának a növekedésével, és ahogy egyre több területet ez érint, így egyre inkább nő az a hossz is, ahol árvízvédelmi készültség van érvényben. Itt fokozatok szerint megoszlik első, második, harmadfokú készültség is van érvényben. Elsőfokú készültség az elsősorban most a délebbi ország részen, tehát ott Bács-Kiskun megyének a déli részén tapasztalható, tehát ahol már a Dunának a hazánkból történő kifolyását, kivonulását tapasztalhatjuk, ott még elsőfokú árvízvédelmi készültség van jelenleg érvényben, de a Dunakanyar, valamint a főváros és Győr-Moson-Sopron területén ott már többségében harmadfokú az árvízvédelmi készültség, és a 750 kilométeren belül jelenleg 36 kilométer pedig a rendkívüli árvízveszélynek kitett területként van minősítve. Itt van a legnagyobb segítségre most szükség, és ezek egyike közé tartozik a Dunakanyar és Vác környéke is, ezért fontos, hogy akik tudnak segíteni akár önkéntesként, most legyünk ott, mert a védekezésnek ebben a szakaszában, amikor még a megelőzésnek az időpontjában és az időszakában vagyunk, ilyenkor tud valódi segítséget nyújtani a homokzsákoknak a pakolása, a gátaknak a megerősítése, az esetleges lyukak szivárgásáknak az elzárása, az, hogy minél inkább mondhatjuk, hogy mentrében tartható legyen a víz. Amikor már nagyobb probléma van, tehát a tetőzésnek, a vízszintnek a tetőzésére gondolunk, onnantól már kevésbé tudnak az önkéntesek segíteni, onnantól kifejezetten szakmai segítségre van szükség. Éppen ezért a kutatómentő csapatunk is már tulajdonképpen a hét elején felszállítottak minden eszközt a Budapest melletti raktárunkba, hogy közelben legyenek, hogy a hét második felében, a hét végére, amikor a vízszint tetőzése várható, ott jöhetnek azok a kritikus pontok és azok a hirtelen jelzések, hogyha valahol átszakadt a gát, vagy valahol szivárgás érezhető, és azonnal van szükség például szivattyúkra, vagy mondjuk olyan eszközökre, mondjuk vadokra, amivel jól meg lehet közelíteni akár az olyan területeket is, ami gyalogosan már nem annyira egyszerű, vagy már veszélyesebbnek mondható. Ezért a kutatómentő csapatunk és a benne dolgozó szakemberek, akik között katasztrófavédelemben dolgozók, illetve tűzoltók is megtalálható, ők péntek estétől 6 fővel jelen vannak a fővárosban folyamatosan, és a katasztrófavédelmi főigazgatósággal állnak kapcsolatban, és ők egy gyorsan mozgósítható csapat, tehát amint jelzés érkezik a hétvégén, hogy szükség van azonnal szakmai segítségre, akkor a kutatómentőink tudnak ebben segítséget nyújtani.
Igen, hiszen ahogy hallhattuk, ugye péntekre, szombatra, így hétvégére az előttünk álló időszakban várják a tetőzést ugye több helyszínen. Most, akik még önkéntesként szeretnének csatlakozni, vagy más jellegű adománnyal támogatni ezt a munkát, az MRS-en keresztül ők milyen formában, hogy tehetik meg mindezt?
Az önkéntes regisztráció az még mindig elérhető honlapunkon, a www.jobbadni.hu oldalon. Itt ugye azt figyelembe kell venni, hogy a fővárosban jelenleg már nincs szükség önkéntesekre, hiszen ott a gátak megerősítése és a védelmi készültség az, amit említettem, az elérte a maximumot. Tehát most jelenleg még a vidéki helyszínekre van szükség csapatokra, valamint mi is munkatársainkkal most olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik tudják azt vállalni, hogy nagyon mobilisan, akár hétvégén, akár késő esti órában is gyorsan mozgósíthatóak. Itt ugye az egy fontos kérdés, hogy a szállításban tud segíteni a szeretetszolgálatunk, tehát ha valaki tudja azt vállalni, például budapesti hallgatóként, vagy Budapest környékén élő hallgatóként, hogy őt éjszaka is, ha megcsörren a telefon, ő tud menni és segíteni, akkor ezekre az önkéntesekre még szükség lehet a következő napokban. Ugye, ahogy említettem, elsősorban most már a szakmai feladatok, szakmai mentési feladatoké lesz a főszerep a vízszint tetőzésekor, de természetesen néhány önkéntes, néhány segítőkézre szükség van ilyenkor is, aki akár csak az eszközöknek a segítésében és megfelelő helyre juttatásában tud segítséget nyújtani. Ezekre az önkéntesekre még továbbra is nagy szükségünk van. A további napoknak a helyszínei az még formálódóban van, ezért településekről ilyenkor nem tudunk beszélni. Ez folyamatosan valóban szinte percről percre, óráról órára változik, hogy melyik településen érzik azt a helyi önkormányzatok, vagy éppen a gyülekezetek vezetői, hogy még szükség lenne segítők ezekre, de javaslom, hogy aki szeretne két kézzel segíteni, kövesse figyelemmel vagy a Magyar Református Szeretetszolgálat Facebook oldalát, hiszen ezt frissítjük naponta több alkalommal is, vagy pedig a honlapunkon is minden nap közzé tesszük összefoglalónkat, hogy hol van segítség önkéntesekre. De ha valaki személyesen nem tud bármilyen okból részt venni, akár távolság, akár életkor vagy egészségi állapot miatt az önkéntes szolgálatban, akkor azt a pénzügyi felajánlásoknak is rendkívül nagy hasznát veszük, hiszen ennyi embernek a mozgatása, megfelelő eszközzel történő ellátásra, a mentési feladatokban a megfelelő beszerzések, munkaeszközök és védelmi eszközöknek a megvásárlása, az egy rendkívül komoly anyagi terhet jelent most, és akkor még nem beszéltünk arról az időszakról, amikor már az árvíz által károsított területeknek van szüksége támogatásra. Éppen ezért hirdettünk szeptember 15-én egy országos adománygyűjtést is, amely támogatható egyrészt a 1358-as adományvonal hívásával, valamint tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni az adománygyűjtéshez, vagy online az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, vagy pedig itt található bankszámlaszámunk is, és akkor átutalással is lehet támogatni adománygyűjtésünket. Ezeket az összegeket mindenképp az árvízi védekezés szakaszán fogjuk hasznosítani. Jelenleg, amint mondtam, az ellátáshoz szükséges eszközök és maga az ellátmány beszerzéséhez kapcsolódó kiadásokra fordítjuk az összeget, és ami pedig továbbiakban rendelkezésre áll, az pedig az árvíz által károsultaknak a támogatására lesz fordítható.
Itt az elmúlt napokban úgy gondolom az összefogás érezhető volt, mit mondan el, mit tapasztaltak a helyszíneken?
Ez valóban így volt, és érezhető is volt. Egyébként, ha kicsit egy személyeset is mondhatok, nekünk pont a keddi napon Tahitót faluban született meg az egyik kedvenc fényképünk, hogy éppen a szolgálatfejlesztési igazgatónk Juhász Márton a zöldbárányos MRS-es pólójában éppen egy homokzsákot vesz át egy narancssárga pólóban segítő önkéntestől, amin szín alapján talán sejthető, hogy a baptista szeretett szolgálatnak az önkéntese volt. Úgyhogy valóban ezt kell elmondanom, hogy a helyszíneken odaérkezve már nem számít, hogy ki honnan jött, vagy éppen ki melyik szeretett szolgálatnak a képviseletében. Mindenki összefogással segít. Természetesen itt nincsen a helyszíneken elkülönülés, hiszen egy a cél, hogy a homokzsákok meg legyenek töltve, a gátak álljanak, az árvízi védekezést tudjuk segíteni, úgyhogy ilyenkor szép ezt látni, hogy azok az önkéntesek, akik nem is ismerik egymást, és ott a helyszínen, vagy legfeljebb utazás közben a kisbuszban találkoztak életükben először, ők a helyszínen mennyire rutinosan együttműködve tudnak segítséget nyújtani, és amint mondtam, ez a különböző civil szervezetek között is egyformán megtekinthető, itt eltűnik mindenféle különbség, bármilyen nézetről beszélünk, vagy éppen vallási felekezeti hovatartozásról, és önmagában is azt mondhatom el, hogy az önkéntesek lelkesedése is példaértékű ebben az időszakban is. Ezt sokszor megtapasztalhattuk már az elmúlt időszakban. Most ugye a legjelentősebben a 2 évvel ezelőtti háborús önkéntes felhívásunkra gondolunk, akkor is azt láttuk, hogy csodálatos azt megtapasztalni és látni, hogy milyen szeretnének segíteni a bajba jutottaknak. Most az árvíznél is azt látjuk, hogy ahogy közzétettük a felhívásunkat, egyből meglett ez az önkéntes szám, ami a következő napokra szükség volt, és nem beszélve azokról az nagyobb csapatokról, tehát például gyülekezetek, akik együtt segítették a szolgálatot. Mi például a szeretett szolgálatunk, a Filemon önkénteseinknek, a gyülekezeti kapcsolattartóinknak is kiküldtük ugye már hétfőn a felhívást, és van olyan önkéntes delegáció, aki Hajdú-Bihar megyéből a lelkipásztor vezetésével presbiterek gyülekezeti tagok összeálltak, és felutaztak emiatt a fővárosból tudjanak segíteni. Úgyhogy valóban az ország minden pontjáról érkeznek segítők, és ezért hálásan köszönetünket szeretnénk kifejezni, mert ezek azok a feladatok, amihez hiába nagy a Magyar Református Szeretett Szolgálat, de a munkatársak ehhez kevesek lennének, szükségünk van az önkéntes segítőkre, és természetesen szükségünk van a jó Istentől jövő erőre és kitartásra, amelyet ad nekünk ebben a helyzetben.
Én mindehhez a további munkához is nagyon sok erőt és kitartást kívánok mindenkinek, és nagyon köszönöm Dobis Lucski Zsófiának, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt és beszámolt a aktualitásokról.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetést felvételről hallották, amelyet csütörtökön rögzítettünk.
My God.
Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, a Nyírségi Református Egyházmegye 2024. júniusában tartotta meg éves rendes közgyűlését, amelynek keretében pedagógusi és diakóniai díjak is átadásra kerültek. Diakóniai díjban részesült Csinyiné Kiléber Magdolna Edina, aki 21 éve dolgozik diplomás ápolónőként a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség fenntartásában működő sóstúi szivárvány idősek otthonában. Őt köszöntöm most műsorunkban, áldás békesség!
Áldás békesség, napot kívánok mindenkinek!
Ahogy a méltatásban szerepelt, szakmai alázatáért, munkatársaival való kapcsolatáért, a feladat körében való helytállásáért, az idős emberekhez és családtagjaikhoz való példaértékű odafordulásáért terjesztették fel egyházmegyei diakóniai elismerésre. Szeretettel gratulálok ehhez, és azt szeretném kérdezni először, hogy mit jelent az ön számára ez az elismerés?
Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egyébként meglepetésszerűen ért ez a díjazás, ami nagyon-nagyon jól esett, és nagyon boldog voltam, hogy a munkámat ilyen elismerésben díjazták. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a munkámat továbbra is ilyen lelkiismeretesen is, ha lehet mondani, példaértékűen végezzem. Mivel 21 éve dolgozom itt a sóstói szivárvány idősek otthonában, nagyon sok embert ismertem meg, nagyon sok ellátottal és nagyon sok hozzátartozóval tartom a kapcsolatot, és nagyon-nagyon boldog vagyok. Ezért az elismerésért tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok mindenkinek, és a felterjesztésemért is.
Még mielőtt erről a bő két évtizedről szólnánk, hadd kérjem meg, hogy így néhány hét távlatából idézze vissza nekünk ezt a napot, ezt az alkalmat.
Kicsit nehéz, mert akkor is nagyon-nagyon nehéz volt ezt feldolgoznom, mert hogy nem tudtam magáról a felterjesztésről. Az intézmény vezető jelezte előző nap, hogy van ez a diakóniai díj, és hogy felterjesztettek erre a diakóniai díjra, ami nagyon-nagyon nagy megtisztelés volt számomra. Nagyon-nagyon boldog voltam, és hát szinte borzongtam az egész történettől. Nagyon megható volt maga a díjátadás is. A Református Egyház templomában, Nyíregyházán volt a díjátadó ünnepség. Egy közgyűlés keretén belül történt, és itt volt a kitüntetések átadása, a diakóniai és a pedagógiai díjak átadása. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon köszönöm. Azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, nagyon megtisztelő számomra.
Az erre a szolgálati területre való elhívásról, hogyha beszélhetünk, akkor picit gondoljunk vissza az időben azokra az évekre, amikor megtörtént ennek a területnek a pályaválasztása, hogyha az iskolákról is, a képzésről is szólnánk, ugye azt a lelki elhívást is megemlítve, igen, amely az erre a pályára való elhívást jelenti.
Igen, igazán a Zai Anna szakközépiskolában kezdtem el járni az egészségügyi szakközépiskolába, Nyíregyházára. Ekkor 14 éves voltam. Már akkor nagyon-nagyon boldogsággal töltött el az, hogy a beteg embereken gyakorlati időm alatt tudtam segíteni. Nagyon-nagyon sokat tanultam már akkor is. Később a egészségügyi főiskolán, Nyíregyházán tanultam diplomás ápoló szakon. 2003-ban végeztem, júniusában, és 2003. július 1-én munkába álltam a sóstói szivárvány idősek otthonába. Ez az első munkahelyem, és azóta is itt dolgozom. 2003. 7. hó 1-től ápolóként dolgoztam, és október 1-től neveztek ki vezető ápolónak az intézetben. Ez már 21 éve, és az az igazság, hogy nagyon-nagyon sok részlegem, mert hogy a sóstói szivárvány idősek otthona több részlegből áll, több helyen dolgoztam, nagyon sok munkatárssal együtt, nagyon sok ellátottat, illetve hozzátartozót ismertem meg, és mindig-mindig arra törekedtem, hogy munkámat lelkiismeretesen, odafigyelően végezzem, mindig segítőkész legyek mind az ellátottaknak, mind a hozzátartozóknak és mind a munkatársaimnak, és így együtt közösen végezzük a munkánkat, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy segítség, hogy ilyen munkatársakkal végezhetem a munkámat, illetve nagyon fontosnak tartom azt, hogy hozzátartozókkal is és az ellátottakkal is nagyon jó kapcsolatban vagyok, arra törekszem, hogy mindent meg tudjunk oldani, és fontosnak tartom ezt.
Még mielőtt erről a 20 évről részletesebben szólnánk, néhány gondolatban, ha visszaidézni a gyermekkornak, a fiatal éveknek azokat az éveit, amik valóban a pályaválasztást jelentették, hogyha az általános iskola vagy középiskola éveiről szólna, hogy az egészségügyi pályára mi hívta el először, ugye mielőtt a szociális területen kezdett dolgozni?
Gáva Vencselén végeztem az általános iskolámat, és pályaválasztás előtt, ugyebár idős családtagjaim, szüleim, nagyszüleimmel már láttam, hogy nagyon-nagyon sok betegség, illetve rokkantsági problémák előfordulnak időskorban, és fontosnak tartottam azt, hogy én hogyan tudnám ebben megtalálni magamat, és esetlegesen későbbiekben segíteni, és ezért szüleimmel elhatároztuk, hogy az egészségügyi szakközépiskolába megyek tovább tanulni, és hogyha lehetőségem lesz, ezt maximálisan a tudásommal segíteni későbbiekben úgy a szüleimnek, úgy a későbbiekben a betegeket tudjam segíteni.
A középiskolai tanulmányokra visszatekintve, mik voltak azok a legmeghatározóbb, akár elméleti, akár gyakorlati képzések, amelyeken részt vett, és ugye itt a későbbiek folyamán gyakorolja mindennapokban? Hogy emlékszik vissza azokra az évekre?
Az iskolában, a középiskolában nagyon sok gyakorlaton vettünk részt, és nagyon-nagyon gondosan odafigyeltünk, nagyon sok mindent tanultunk, úgy az ápolás és a gondozás során, illetve elméleti tantárgyokban is, anatómia, élettan, belgyógyászat tantárgyakból. Nagyon sok olyan dolgot tanultam akkor szakközépiskolában, amit későbbiekben úgy a főiskola tanulmányaim során, és itt a munkámban is tudok alkalmazni. Nagyon fontos volt az, hogy a gyakorlati oktatóim, illetve a gyakorlaton aktívan vettem részt, és elsajátítottam azokat a tudásokat, amit későbbiekben én is, illetve a munkatársaimnak is át tudok adni, és így a munkánkat, illetve az ellátottak egészségi állapotát könnyebben tudjuk előrébb vinni, illetve azokat a praktikákat, amit tanultunk, azokat alkalmazva könnyebben gyógyulnak az ellátottjaink.
Néhány gondolatban, hogyha a felsőoktatási intézményben töltött időszakot is összefoglalnák.
Nagyon fontos volt a főiskolán, mivel hogy az egészségügyi szakközépiskolába tanultam, és nagyon sok gyakorlatban vettem részt, hogy ezt a főiskola tanulmányaim során könnyebben tudtam venni az akadályokat, mivel hogy egy alapom már volt a középiskolában, és egyszerű volt megérteni azokat a dolgokat, mint például, ha valaki gimnáziumból jött, mivel ott újonnan kellett megtanulni az alapdolgokat, például a vérnyomásmérés és az alapvető vitális paraméterek ellenőrzése például. Ez nekem azért volt könnyebb, mert könnyebben építkeztem, és egyszerűbb volt tanulnom ezeket a vizsgálatokat, és későbbiekben gyakorlati időm alatt is nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ott legyek a közelben, és megtanuljam azokat az új vizsgálatokat, illetve új kezeléseket, amit még nem tudtam, és a főiskolán ezt megtanultam. A diplomámat a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolán szereztem, Nyíregyházán diplomás ápoló szakon végeztem 2003-ban.
És ugye, ahogy hallhattuk, itt az első munkahelye a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona, ahol több területen is dolgozott. Hogyha ezek közül ki lehet emelni néhányat, vagy felsorolva ezeket, hogy melyek azok az ellátási területek, amelyeket az ön munkája, szolgálata tekintetében megemlítene?
A Sóstói Szivárvány Idősek Otthonában több részleg van. Munkámat 2003-ban a demens részlegen kezdtem, és nagyon sok idős demens ellátottat gondoztunk. Itt viszont 2 hónapig dolgoztam, utána a pszichiátriai részlegen dolgoztam néhány hónapot, és a pszichiátriai részlegről 2003. október 1-én neveztek ki. Ez egy időskori részleg, ez amelyik 150 fős részleg volt akkor 2003-ban. Itt az időskorú részlegen belül is megtalálhatóak a időskorúak, a demensellátás, a fogyatékos ellátás is. Úgyhogy a munkám során igazán az idősellátás, illetve demensellátással foglalkoztam leginkább.
Hogy tapasztalta meg az eddigiekben, mi az a legnagyobb segítség, amelyet az ott élők számára tud nyújtani? Ugye itt most személyes megtapasztalásokról beszélünk elsősorban. Mik lennének azok a tulajdonságok, amelyeket fontosnak tart a szakmai tudáson túl az ilyen területen dolgozók életében vagy szolgálatában?
Nagyon fontosnak tartom a munkám során a tiszteletet, az elhivatottságot, az odafordulást, a segítőkészséget, az empatikusságot. Nagyon-nagyon fontos, mert az ellátottak, illetve a hozzátartozók csak abban az esetben fordulnak felénk, hogyha mi is úgy fordulunk feléjük, úgyhogy nagyon-nagyon alázatosnak kell lennünk, és nagyon fontosnak tartom azt, hogyha így adjuk át a tudást, és egymást, a munkatársainkat is így irányítjuk, vezetjük, akkor hasonló munkatársakkal leszünk körbevéve, és fontos, hogy ugyanazt lássa mindenki, ugyanazt az elhivatottság legyen minden egyes ápolóban, mert az az igazság, hogyha megbízhatóak és elkötelezettek vagyunk, akkor mindenki egyformán számíthat ránk. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy munkatársaimmal nagyon jó kapcsolatot ápolok, bármikor fordulhatnak hozzám, és én is fordulhatok hozzájuk. Azon dolgozunk közösen, hogy mindent megteremtsünk az ellátottaknak, és egy nagyon jó munkahelyi légkört alakítsunk ki közösen.
Az intézményben élők, a gondozottak egészségügyi állapotát is folyamatosan nyomon követik.
Igen, az intézményünkben 2 házi orvosunk van, illetve van urológus szakorvosunk, pszichiáter szakorvosunk és pszichológusunk is dolgozik az intézetben.
Milyen alkalmak vannak esetleg egy hét folyamán, ami a testi-lelki állapot megőrzését, javulását szolgálja?
Az intézményünk a Református Egyház fenntartása alatt van. Minden nap lehetőségünk van hétfőtől péntekig az ellátottaknak, illetve a dolgozóknak is reggeli álhítatra eljutnunk, illetve minden vasárnap az intézmény tiszteletes asszonya álhítatot tart az ellátottak részére. Intézményünkben gyógytornászaink, illetve gyógymasszőreink is vannak, akik az ellátottak aktív mozgatásában is részt vesznek. Lehetőség van minden nap az ellátottaknak gyógytornaszobába lejönni, ahol akár kerékpározásra is van lehetőség, illetve a kórházban javasolt tornákat a gyógytornászaink szakszerűen el tudják végezni, és nem szükséges a kórházba gyógytornálni, befáradni az ellátottaknak.
A több mint 2 évtized alatt nagyon sok személyes kötődése is van bizonyára Magdolnának, és olyan kedves emlékek, amelyekből, ha megosztana velünk 1-2 gondolatot, akkor szeretettel hallgatjuk.
Nagyon sokat jelent számomra a munkám során, hogy pozitív élmények érnek. Az egyik ilyen emlékem a COVID fertőzés során történt, amikor az egyik kedves ellátottunk kórházba került nagyon gyenge állapotban, és a kórházból is nagyon rossz állapotban érkezett vissza, és a szorgos munka és a gondos ápolás, gondozás hatására, a folyamatos monitorozás, odafigyelés hatására újra fenntjáróvá vált. Ez nagyon-nagyon fontos elmondani ezeket a sikereket, mert együtt közösen a munkatársaimmal értük el, és nagyon-nagyon fontos számunkra, hogyha az a beteg ellátott, aki gyenge állapotban és kiszolgáltatva van mindennek, etettük, mozdulni nem tudott az ágyban, és újra lábra állt, és boldogan hozzátartozóival tud sétálni a folyosón. Ezek a visszajelzések, illetve amikor a családtagok boldogan, elismerően mondják el azt, hogy köszönik azt, hogy a szerettük jobb állapotba került, ezek a pillanatok, ezekért dolgozunk, és reméljük, hogy nagyon sok ilyenben lesz még részünk. A hozzátartozókkal folyamatosan tartom a kapcsolatot. Nagyon fontosnak tartom, hogy megbíznak bennem, és minden egyéb problémával tudnak hozzám fordulni. Azon dolgozunk munkatársaimmal, hogy a lehető legtöbbet tudjuk a szerettüknek megtenni, illetve azt, hogy jól érezze magát az intézményünkben, lehetőségek szerint ellátjuk.
Ugye ezek a visszajelzések is nagyon fontosak, de ezen felül honnan kap erőt Magdolna a mindennapi munkához, szolgálathoz?
Nagyon fontos számomra a családom szeretete, a munkatársaimnak a hozzám fordulása, és nagyon-nagyon sok erőt ad a hit. Ha lehetőségünk van rá, mi is részt veszünk a reggeli áhítatokon, és ez segít minket a mindennapjainkban, az Istenhez fordulás, a szeretet.
Beszélgetésünk végén néhány gondolatban, hogy foglalná össze Magdolna az ezen a szolgálati területen végzett munkáját.
A munkám során arra törekszem, hogy az ellátottak egészségi, fizikai lelkiállapota kiegyensúlyozott legyen, és hogy a munkatársaimmal továbbra is példaértékűen végezhessük munkánkat.
Én ehhez sok erőt, jó egészséget kívánok önnek, önöknek, és köszönöm szépen, hogy az elmúlt percekben beszélgethettünk.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csinyini Kiléber Magdolna Edinával beszélgettünk, aki 21 éve dolgozik diplomás ápolónőként a Sóstúri Szivárvány idősek otthonában, 2024-ben pedig munkája elismeréséül diakóniai díjban részesült. Köszönöm kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Mercy he proves he is love. Faithful and true, by his mercy he proves his love.